Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy vasárnap lehet és eljöhettünk a gyülekezetbe. Köszönjük néked, hogy hetünk fénypontja lehet, amikor színed elé jövünk, és imádunk téged, aki teremtetted, és gondviselő szeretetteddel föntartod ezt a világot. Köszönjük néked, hogy ma reggel is eszünkbe juttattad az Úr Jézus Krisztust, akiért irgalmas vagy hozzánk. Köszönjük néked, hogy szép hó esett, és köszönjük, hogy eszünkbe juttatja a te nagy irgalmadat, amivel megtisztítod a mi szívünket minden bűntől, és tisztává teszel minket. Hiszen azt mondtad, hogy a bűneitek skarlátvörösek is, a te kegyelmed által megtisztulunk, és fehérebbek lehetünk a hónál. Köszönjük néked, hogy így a te kegyelmedet is kérhetjük magunknak ezen a reggelen. Az Úr Jézusért tisztogass meg a mi szívünket, hogy tiszták legyünk minden bűnünktől. Köszönjük te néked azt, hogy ha a hó el is olvad, a te kegyelmed nem olvad el, hanem megmarad örökké, és örökké való a téged félőkön. Megtart minket a földi életünkben, hordoz minket a kegyelmed az örökké valóságban is. Köszönjük, hogy üdvözítesz minket a te végtelen és érthetetlen kegyelmeddel. Áldunk téged, Jézusunk, hogy ezért te fizettél. Köszönjük, hogy újra és újra hozzátérhetnek vissza a gondolataink. És kérünk is, hogy tartsd magadnál a mi gondolatainkat, hogy ne szakadjunk el tőled. Ma is azt kérjük, hogy dicsőítsd meg magadat előttünk, mint megváltunk, Urunk, mint bíránk, mint megszentelünk. Kérünk, hogy legyél velünk most, és teted szenté ezt az alkalmat, ezt a gyülekezetet, akik most előtted állhatunk. Kérünk arra, hogy igéd töltse be a templomot, a szívünket, egész életünket. Köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk megcsöndesedve, és benned örvendezve figyelhetünk ebben az órában. Szólj hozzánk, Urunk. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét János evangéliumának 10. részéből, a 10. rész 23. versétől a 39. versig, leülve figyelemmel. Tehát János evangéliumának 10. részében a 23. verstől a 39. versig így szól hozzánk Isten igéje. És Jézus a templomban, Salamon tornácában jár vala. Körülvették azért őt a zsidók, és mondának neki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Felele nekik Jézus, megmondtam néktek, és nem hisztek. A cselekedetek, amelyeket cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem, és én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki ki nem ragadhatja azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felel nékik Jézus. Sok jó dolgot mutattam néktek az én atyámtól. Azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Felelének néki a zsidók, mondván, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem Isten káromlásért. Tudnélik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Felele nékik Jézus. Nincs-e megírva a ti törvényetekben, én mondám, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszédelőn és az írás fel nem bontható, arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldötte világra? Káromlás szólsz, mivel hogy azt mondtam, az Isten fia vagyok? Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nekem, ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok, és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Ismét meg akarták azért őt fogni, de kiment a kezük közül. Kedves testvérek, manapság sokan kérdezgetik, hogy létezik-e Isten, de azt már csak nagyon kevesen kérdezik meg, hogy Jézus létezett-e. Általánosan elfogadottnak mondható, bár van egy-két elvakult ember, aki nem így gondolja, de azért általánosan elfogadott, hogy Jézus nevű ember létezett. A Jézusról szóló viták azok akkor kezdődnek el, amikor Jézus kilétéről esik szó. Hiszen majdnem minden ember, aki elfogadja, hogy Jézus létezett, ő benne csak egy embert hajlandó látni, és nem hajlandó azt elfogadni, amit maga Jézus mondott, és így a Bibliában olvassuk, hogy ő nem csak ember, hanem ő Isten is. Ő Isten és ember, valóságos Isten és valóságos ember egy személyben. A Jézussal kapcsolatos viták gyűjtópontja épp ez a kérdés szokott lenni, hogy most ő csak egy ember, vagy Isten is. Isten ember, vagy nem az. Hát Jézus sok mindenről tanított, és többek között, ahogy látjuk itt a Szentírás evangéliumaiban, az ő saját istenségéről is tanított. És mai Isten tiszteletünkön ezt a témát szeretnénk egy kicsit körüljárni, tehát ma az Úr Jézus istenségéről szóló saját tanítását vennénk nagyító alá. Először is magába az Úr Jézus tanításába menjünk bele egy kicsit. Itt a felolvasott igében azt olvassuk, hogy éppen a templom szentelés ünnepe volt. Ez az ünnep nem mózesi eredetű ünnep, ezt az ünnepet a makabeusok szabadságharcára emlékezve ülték a zsidók. Krisztus előtt még több mint 150 évvel, hát 165 körül, Krisztus előtt 165-ben pontosan, Kiszlév hó 25-én visszafoglalták a zsidók a szír uralkodótól, Antiochosztól a jeruzsálemi templomot. És megszentelték a templomot, újra szentelték a templomot, mert a pogány szír uralkodó oda bevitte egy képmását, egy szobrát, és azt ott istenként imádtatta. Szóval summa summarum, hogy amikor ez ellen az uralkodó ellen és a terrorja ellen a zsidók föllázadtak, és győztek a makabeusoknak a vezetésével, akkor megfogadták a templomban, a makabeusok könyvében olvassuk ezt az 1 makabeus 4-ben, hogy Kiszlév hó 25. napján kezdenek egy nagy ünnepséget, 8 napig tartott ez az ünnepségsorozat, amikor is megemlékeznek a szabadságharcról, és hogy Isten győzelmet adott nekik, és újra használatba vehették a templomot. Ez a Kiszlév hó egyébként nagyjából a mi december hónapunknak felel meg a zsidó naptárban. Summa summarum, hogy Jézus ezen az ünnepen fönn volt Jeruzsálemen, és ott volt a templomban, mégpedig, hogy olvassuk, a Salamon oszlopcsarnokában volt. Ez úgy képzeljétek, hogy a templom épületét egy hatalmas fal vette körül, és ehhez a falhoz belülről egy oszlop sor csatlakozott, és ennek az oszlop sornak az egyik részét nevezték a Salamon tornácának, a templom építő Salamon királyról. Ezt a helyet, a Salamon tornácát a zsidó rabbik szívesen használták előadó helyként, és Jézus is itt járt, itt idejött, itt beszélt a zsidókhoz, és valószínű egyébként, hogy a keresztények, amikor később összegyűltek a templomban, akkor ide jöttek ők is, itt a Salamon tornácában találkozhattak egymással, amíg onnan is ki nem zárták őket. Nagyon érdekes dolog, hogy ennek az ünnepnek az egyik fő textusa volt, tehát a templom szentelés ünnepének az egyik fő textusa volt Ezékiel prófétából a 34. rész, illetve a másik nagy textus a 37. részből származott, a 15-18. vers, amely helyeken arról van szó, hogy Isten ad egy pásztort, aki összegyűjti Izraelnek a juhait, egybegyűjti őket, és ez a pásztor király a Dávid házából fog jönni, és ő lesz majd Izraelnek a legnagyobb királya. Na, itt, ezen az ünnepen, ezen a helyen mennek oda Jézushoz a zsidók, valószínűleg itt a zsidók vezetőit jelentik, az elit képviselőit, és megkérdezik megint Jézustól, ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Te vagy az Istentől küldött messiás. Na most ez egy kicsit olyan felesleges revolverezése volt az Úr Jézusnak, hiszen szavaiból, meg a tetteiből már azelőtt is kikövetkeztethették volna ezek az emberek, hogy ő kicsoda, hogy ő tudnélik tényleg az Istentől küldött messiás, egy isteni személy, de itt ezek az emberek nem hitték ezt a Jézus tanításaiból addig is megnyilvánul, és a tetteivel is alátámasztottan, igazoltan egyértelmű igényt, amivel ő odaállt a népe elé. Azt mondja Jézus nekik, hogy hát már mondtam nektek, egy másik alkalommal a 8. részből olvassuk, hogy megkérdezik a zsidók, te kinek mondod magad? És Jézus már ott is azt mondja nekik, megmondtam nektek. Itt is erre utal vissza, hogy megmondtam nektek. Sőt, a tettek, amiket cselekszem, azok is azt igazolják, hogy én az vagyok, akinek mondom magam. De ti nem hisztek. Nem velem van a probléma, hogy nem vagyok elég egyértelmű. Ti veletek van a baj, hogy nem hisztek nekem. És a cselekedeteknek se hisztek, amiket cselekszem. És itt Jézus egy nagyon kemény dolgot mond. Azért nem hisztek nekem, mondja nekik, mert ti nem vagytok az én juhaim közül. Ha az enyém volnátok, hinnétek nekem, de nem vagytok az enyém, és ezért nem hisztek. Úgy is kifejezi magát, hogy azért nem vagytok az enyémek, mert az Atya nem adott nekem benneteket. Vannak, akiket nekem adott az Atya, azok hisznek nekem és követnek engem, de titeket nem adott nekem az Atya, és ezért nem hisztek nekem. Ez zárójelbe teszem, nem fogok belemenni. Megint az isteni eleve elrendelésnek a tanítása, amit Jézus tanít. Folytatja Jézus, hogyha valakit nekem adott az Atya, az hisz nekem, és követ engem, és azt az embert az én kezemből senki ki nem tépi, ki nem ragadja, mint a farkas elragadja a nyájból a juhokat. Az én kezemből senki ki nem tépi, senki ki nem ragadja, és utána hozzáteszi, és az én Atyám kezéből se ragadja ki őket senki. Ahogy az én kezemből nem, úgy az Atyám kezéből se ragadja ki őket senki. Miért? Mert én és az Atya egy vagyunk. Ez az Úr Jézus kijelentésének itt egy, nem is tudom, a fókusza. Mert én és az Atya egy vagyunk, ezért akit az Atya nekem adott, az tőlem se, meg tőle se lehet elragadni. Nincs az emberi, sátáni, démoni, nem tudom milyen erő, ami tőlem elragadhatná azokat, vagy az Atyától elragadhatná azokat, akik a mieink. Én és az Atya egy vagyunk. Erre a kijelentésére, testvérek, azt olvassuk itt az igében, hogy a zsidók azonnal meg akarták kövezni. Köveket ragadtak, hogy megöljék. Agyon akarták kövezni, mert a zsidó törvények szerint, aki Isten káromlást követel, azt meg kell kövezni. Nem lehet tűrni Izrael népébe az Isten káromlókat. Ez pedig, hogy Jézus magát Istenként apostrofálta, azt mondta, hogy ő egy az Istennel, ez Isten káromlás volt. Ilyen nincs. Meg is kérdezi őket Jézus, hogy miért akartok engem megkövezni? Azért, mert te ember létedre Istenné teszed magadat. A zsidók nagyon jól értették Jézusnak a szavait. Mi is értsük jól. Én és az Atya egy vagyunk. Ebben Jézus kifejezi azt, hogy ő és az Atya egyek. Nem ugyanaz a személy, az eredeti szöveg rendkívül nagyon tanulságos. Én és az Atya egy vagyunk, ez maga ez a kifejezésmód. Egy semleges nevű számnév és egy többes számú létige kombinációja ez. Azt fejezi ki vele Jézus, hogy az Atya más, mint én, és én más vagyok, mint az Atya, és mégis lényegileg egyek vagyunk. Gyönyörű kifejezés. Ennek ez az ige volt az, ami alapján megfogalmazták a későbbi keresztjének a krisztológiai viták lezárásaképpen, meg a Szent Háromságról szóló viták lezárásaképpen a níciai hitvallást. 325-be. Én és az Atya egy vagyunk. Erre építették föl azt a tanítást, ami keresztjén eleink, amit muszáj volt megfogalmazniuk, mert mindenki támadta Jézusnak az istenségét. Mondták, ő csak egy ember. Mások azt mondták, hogy nem egy ember, ő Isten, de nem ember. Vagy azt tagadták, hogy Jézus Isten volna, és csak egy embernek mondták, vagy azt mondták, csak egy Isten, és nem igazi ember, csak olyan látszólag ember. De ez egyik se volt igaz, mert Jézus igazán Isten, és igazán ember volt egy szemébe, egy az Atyával, és mégis más, mint az Atya. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy így meglátták a régi keresztjén eleink ezt, és meg tudták fogalmazni ebben a régi hitvallásban, amit azóta is vallunk, hogy az Úr Jézus istenségében egy az Atyával, de ugyanakkor ő valóságos ember is. Atanásziosz egyházatya ennek a jézusi mondásnak az alapján fogalmazta meg, hogy az Atya és a Fiú homo ousios, egy lényegű, míg az ellentábor, az ariánusok azt mondták, hogy nem, hanem csak hasonló lényegű, homo ousios. Ezt énekelte meg Madács az ember tragédiájában is, amikor mondja, hogy egy i betű körül mekkora vita parázslott föl az egyházban. De ez nem volt egy véletlen vita, mert nem mindegy, hogy Jézus hasonló lényegű az Atyához, vagy egy lényegű vele. Már Jézus pedig azt mondta, hogy ő egy az Atyával, nem hasonló az Atyához, hanem egy ő vele. Tehát Jézus egyértelmű, testvérek, hogy magát Istenként, és ugyanakkor látszott, hogy ember is, valódi ember, ő Isten emberként látta saját magát, és így is tanított magáról. Ezeket a tényeket, amikor Jézus így a maga dicsőségét, hogy így mondjam, kijelentette az embereknek, és beavatta őket az ő személyének a titkába, ezt mind a mai napig hát komolyan kell vennünk, halálosan komolyan kell vennünk, hitáltal meg kell ragadnunk ezt a dolgot, testvérek. És így kell nekünk is az Úr Jézusra nézni, mint aki ember és Isten, valódi ember és valódi Isten egy személybe. Ő nem egy félig Isten, meg félig ember, valami újságcikket olvastam most, hogy bölcsen okoskodott valaki, hogy 50%-ig Isten, meg 50%-ig, nem. 100%-ig Isten és 100%-ig ember. Akármennyire is nem tudjuk ezt, egy az Istennel, egy az Atyával. Csodálatos a szememben, hogy, hát csodálatos, most itt idézőjelbe értettem, hogy vannak bibliakritikusok, ezek teológusok elsősorban, akik büszkék arra egyébként, hogy mennyire értékelik a történetiséget, ám ennek ürügyén elvitatják a Jézusról szóló történeti beszámolóknak a hitelességét, és azt mondják, hogy Jézus soha nem mondott ilyet. Hiába írja a Szentírás, a Máté, Márk, Lukács, János azt, hogy Jézus ezt és ezt mondta, magáról ezt mondta, ezek az emberek azt mondják, hogy nem ezt mondta, ez csak később adták a szájába a keresztjének, hogy ilyet mondott Jézus, hogy én és az Atya egy vagyok, ilyet ő nem mondott, ezt csak később adták a szájába a keresztjének. Miért? Azért, hogy igazolják a Jézus imádatukat. Ezért a szájába adtak Jézusnak egy ilyen mondatot. Hát... a Szentírás szövegének, a történeti forrásnak ez egy olyan mértékű megvetése, amit nem lehet elég határozottan elutasítani. Ezt el kell utasítanunk. Ha itt én előállnék nektek, hogy ez itten nem egy fenyőfa. Mindenki látja, hogy egy fenyőfa. De ez itt nem egy fenyőfa. Hát ez körülbelül ilyen, hogy Jézusnak olvassuk itt a szavát a Szentírásban, és akkor valaki azt mondja, hát ezt nem ő mondta. Ez nem így működik. Ezt mondta Jézus. Ez volt az ő én képe. És ráadásul, hogy még itt zárójelbe tegyem, ezt nem tudok már minden egyéb olyan jézusi állítást elétek hozni, ami ugyanezt húzta alá, de csak utalok nektek arra, hogy amikor Jézus az Isten nevét, az Ószövetségből ugye Isten így nevezte magát, hogy a vagyok, akkor megjelent Mózesnek a csipkebokorba, Mózes kérdezte Istentől, hogy mit mondjak, ha elküldesz engem a néphez, hogy ki küldött engem? És mondta neki Isten, azt mondjad, hogy a vagyok küldött engem hozzátok. És a zsidók azóta is Isten nevének tartják a vagyok kifejezést. Vagyok, aki vagyok, így is olvassuk ott. De a vagyok küldött hozzátok, ezt mondjad nekik. És akkor Jézus a beszédeibe felidézi, és magára alkalmazza ezt a vagyok nevet. Amikor például ezt mondja, hogy János evangéliumában 8. részben olvassuk, amikor felismeritek, amikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok. Én vagyok, mondja János 8:28. Ebbe a 8. részbe egyébként, János evangéliumi 8. részébe is egy nagy vita van Jézus Krisztus és a zsidó vezetők között arról, hogy kicsoda pontosan Jézus, kinek állított-e magadat, kérdezik. És Jézus akkor is azt mondja, hogy nem én dicsőítem meg magamat előttünk, mert az nem számítana nektek, de az Atya majd megdicsőít engem, akiről azt mondjátok, hogy a ti istenetek. És folytatja ott, azt mondja, hogy Ábrahám örült, hogy meglátja a napomat. Mire mondják neki a zsidók, hát Ábrahám mikor élte? 50 éves se vagy, és láttad Ábrahámot? Mert mire Jézus megint mondja, bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Tehát jegyezzétek meg ezt a János evangélium 8. részét, mert ott kétszer is magára veszi Jézus ezt a nevet. Az Isten nevével jelöli meg saját magát. Hát a zsidók persze értették ott is, és dühösek lettek rá rögtön. Isten káromlás megint. Vagy fölidézem előttetek azt, amikor ugye az elmúlt adventi időszakban is beszéltünk Jézusnak az én vagyok kezdetű mondásairól. Hát azokban a mondásaiban kétszeresen is Istennek minősíti magát Jézus, mert először is ott van mindegyik az én vagyokkal kezdődik, a vagyok Isten névet mondja magára, és amit utána mond, az mind vagy Istennek a tette, vagy Istennek az attribútuma az Ószövetségbe. Isten a szőlőtő. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, kétszeresen is Istennek minősíti magát. Vagy én vagyok a feltámadás és az élet, az örök élet, Isten az élet az Ószövetségbe, és Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet. Kétszeresen is Istennek mondja magát. Vagy amikor Jézus úgy szólal meg, hogy megíratott a törvénybe, én pedig azt mondom néktek. Ez az én pedig azt mondom néktek, ezzel is az isteni tekintélyét húzza alá Jézus, hogy én ugyanolyan tekintéllyel szólalok meg, mint hogy Isten az Ószövetségben, mert én vagyok ő, és ő én, megfellebbezhetetlen. Vagy amikor Jézus bizonyos élethelyzetekbe, János 8. részében olvassuk ezt is, azt állította, hogy nem e világból való. Egyébként a 18. részében Pilátus előtt is mondja ezt, hogy én nem e világból való vagyok, én nem egy ember vagyok pusztán, én az Istentől való vagyok. Tehát mondhatnánk még itt egyéb textusokat is, amik Jézus szájából származnak, testvérek, és csodálatos, hogy ha valaki ezeknek nem hisz, idézőjelben csodálatos, az a csodálatos, most nem idézőjelbe, aki hisz ennek. De erről a végén még egy kicsit beszélnék. Na most tovább lépek a második pontra, mert az Úr Jézus nem csak tanított arról, hogy ő Isten, egy az Istennel, mint valóságos ember, hanem bizonyítékokat is adott emellett. Ennek alátámasztására szolgál először is a cselekedetek. Ezt mondja itt a felolvasott ige részben, és a zsidóknak többször is visszatér erre, mert ez egy nagyon fontos dolog. A cselekedetek, amiket cselekszem az én atyám nevébe, azok bizonyságot tesznek rólam. Ugyanezt olvassuk János 5. részébe is. Azok a dolgok, melyeket rám bízott az atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az atya küldött engem. Egyszerűen az ő csodatettei, testvérek, azok nem akármilyen csodatételek, azok voltak éppen az Isten csodatételeivel állíthatók párhuzamba, amiket Isten az Ószövetségbe cselekedett. Például Isten igazolta az Ószövetségbe, hogy ő a vizek fölött is úr, amikor kihozta Izraelt Egyiptomból. Jézus mit csinált? Parancsolt a vizeknek. Azok elcsendesültek. Vagy járt a vízen. Az Úr Jézus kenyeret adott a pusztába a népnek, mert Isten kenyeret adott a pusztába a zsidóknak 40 éven keresztül a vándorlás során, adta nekik a mannát. Jézus megsokasítja nekik a kenyeret. Lássák, hogy ő kicsoda. Ő az Istenük. Az Isten föltámasztotta a halottat az Ószövetségbe. Elizeus próféta által, Illés próféta által. Jön Jézus és föltámasztja Jairus leányát, a Nain ifjút, majdnem ugyanott, ahol az ószövetségi próféták támasztották fel a halottat, de nem ők, hanem Isten. Mert Isten életnek és halálnak ura, és Jézus jön és szól Jairus leányának, leányom, néked mondom, kelj fel, és az föl kell. Az Isten volt az, aki meggyógyította a leprás Naámánt, és jön Jézus és a leprásokat gyógyítja meg. Hogy lássák, hogy ő kicsoda. Ő az Istenük, köztük. Akármilyen hihetetlen. A cselekedetek, melyeket cselekszem. Ráadásul, hogy vitte végbe Jézus ezeket a cselekedeteit? Ugyanúgy, hogy Isten vitte végbe az Ószövetségbe, a szava által. Hogy teremtett Isten? Legyen és lett. Jézus nem erőködött, nem öltözött be, nem műtőbe visszük meg. Nem tudom, altatjuk meg, nem tudom... Láss, és lát. Tisztulj meg, megtisztul a leprától, egy pillanat alatt. Gyere ki, Lázár, és kijön. Semmi erőködés, semmi játszik könnyedséggel, az igéje által viszi végbe ezeket az isteni csodákat Jézus. Ugyanúgy cselekszik, hogy Isten az Ószövetségbe. A cselekedetek, ráadásul ezek a cselekedetek, amiket Jézus így visz véghez, megprófétáltattak. A Messiásról ott van az Ószövetségben nem tudom hány száz ige hely, amely azt mondja, hogy a Messiás, ha itt lesz, majd ezt és ezt fogja csinálni. És Jézus pontosan ugyanazt csinálja. Mondjátok meg keresztelő Jánosnak, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, leprások gyógyulnak. Nem ez mondatott meg a Messiásról az Ószövetségben? Tudni fogja, hogy ki vagyok. Én vagyok az. És mi is tudhatjuk, testvérek. És csodálatos, hogy itt Jézus ezeknek a zsidóknak így beszél. Nézzétek meg, ha nekem nem akartok hinni, amit mondok magamról, annak nem hisztek, legalább higgyetek a cselekedeteknek, amiket csinálok. Hogy én nem egy ember vagyok csupán, hanem Isten és ember vagyok. Én vagyok a ti istenetek. Így viszonyuljatok hozzám. Erre köveket ragadnak és megölik. Meg akarják ölni. A később nem köveke, hanem máshogy. Isten káromló. Nem Isten káromló. A tettek mellette szólnak. Sőt, testvérek, nagyon megdöbbentő dolog ez, ha ezen még tovább gondolkozunk, egy kicsit megint elrugaszkodva az alapigénktől. Az Úr Jézus beszél egy másik tanúról is, aki mellette tanúskodik. Azt mondja a János Evangélium 5. részben, hogy az atya is mellettem tanúskodik. Emlékezzetek, hogy amikor a keresztelése volt, vagy a megdicsőülés hegyén volt, az atya kétszer is megnyilvánult Jézus élete során, és azt mondta a mennyei hang, ez az én szeretett fiam. Ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Hát mondja Jézus, az atya is bizonyságot tett róla, nem csak a cselekedetek, az atya is bizonyságot tett rólam. Aztán ugyanott még egy harmadik tanút is felemlít Jézus. Azt mondja a zsidóknak, akik ott vitatják, hogy ő kicsoda. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, pedig ezek azok, amik rólam tesznek bizonyságot. Azt mondja az ószövetségi írásokról, hogy azok rólam tesznek tanúságot. Utaltam rá az előbb is, hogy az ószövetség megjövendölte a Mesiás eljövetelét, az isteni küldött eljövetelét, akiben maga Isten látogatja meg a népét. Megmondta előre az ószövetség. És a zsidók tudták, ezt az akkori zsidók is tudták, és várták is a Messiást, ezt a Messiást, az isteni küldötte. Ma is várják, mert nem ismerték fel, hogy Jézus az. Az írások is rólam tanúskodnak. És aztán Jézusnak még a negyedik tanú, a Szentlélek Isten. Nem elég, hogy az Atya, nem elég, hogy ő is mondta, hogy kicsoda. Még a Szentlélek Isten is róla tanúskodik, hiszen Jézus a búcsú beszédeiben azt mondja a tanítványainak, majd elküldöm hozzátok az én lelkemet, aki engem fog megdicsőíteni. Aki engem fog előttetek isteni személyként igazolni. És most a Szentlélek eljött, és azóta, akiben a Szentlélek dolgozik, az mindenki tudja, hogy Jézus nem csak egy ember, nem csak egy nagy tanító, nem csak egy nem tudom kicsoda, hanem ő Isten és ember egy szemébe, és ilyen páratlan személyiség. Az egész történelemben az volt, az ma, és az lesz örökre. Jézus mellett, hogy így mondjam most, négy tanú van. Ugye? Mit mondott a Mózes törvénye? Hogyha egy bírósági eljárásra kerül sor, azt mondja Mózes könyve, legalább kettő, de három tanú kell, hogy egybehangzóan tanúskodjon valakinek, vagy az ártatlansága, vagy a bűnössége mellett. És akkor lehet a bíróknak dönteni. Kettő vagy három. Egybehangzó tanú. És akkor Jézus mellett ott van négy egybehangzó tanú. A cselekedetek, az Atya, a Szentlélek és az írás. Elég ez nekem? Elég ez nektek? Hogy higgyük Jézusban, nem mint csak egy emberben, egy rendkívüli, csodálatos, nagy tanító, filozófus, erkölcsi példakép, nem tudom én micsoda, nem, hanem mint Isten fiában, aki egy az Atyával. A harmadik pontra kanyarodok, Istenségének az elutasításának a témájára, mert azt látjuk itt megint a felolvasott igénkhez visszakanyarodva, hogy amikor Jézus ezt elmondta templom szentelés ünnepén a Jeruzsálemi templom Salamon oszlopcsarnokában, akkor a zsidók köveket ragadtak, hogy mondtam, idéztük. Hát ez így nem. Ez így mondták a zsidók, ez elfogadhatatlan. Tanúk ide, tanúk oda, ez egy istenkáromló. Meg kell kövezni, halálra. Röviddel ezután a kövek felragadása után még egyszer meg akarták ölni. Mert Jézus folytatta nekik még ugyanezt, még eléjük tárta még egyszer, még mélyebben, még komolyabban, de megint azzal fejeződött be a rész, hogy ismét meg akarták azért őt fogni, de kiment a kezük közül. Ismét. És ez ismétlődött Jézussal. Valahányszor azt merte mondani magáról, hogy ő egy az Atyával, ő Isten. Köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Káromlás szólsz. Amikor a Sanhedrin előtt ott van nagy csütörtökön a tárgyalása az Úr Jézusnak, azt mondja Jézus a kihallgató tiszteknek, hogy mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát, ülni az Istennek hatalmas jobbján, eljönni az ég felhőiben. Ez is egy istenségéről való tanítás ott a Sanhedrin előtt. Kajafás főpap rögtön érti is, és megmondja, Isten káromlás szól. Mi szükség van még tanúkra? Kérdezi a Sanhedrin a nagy tanács tagjait. Mit gondoltok? Azok feleltek, méltó a halálra. Máté 26-ban olvassuk. Akkor szemébe köbdöstek, arcul verték, és némelyek botokkal ütötték. Értitek, ha Jézus csak embernek vallotta volna magát, akármilyen embernek, nem kellett volna ilyen reakciókkal szembenéznie, de akkor nem mondott volna igazat. Az igazság az volt, hogy ő nem csak ember, hanem ugyanannyira Isten is, és ennek hangot is adott, akkor is, ha tudta, hogy hogy fognak erre reagálni az emberek. Ez az Úr Jézus tanításaiban egy vízválasztó tanítás. Itt megoszlottak a hozzávaló viszonyulások. Volt, aki ezt elfogadta, volt, aki nem. Az ment a kukába, aki nem. Aki meg elfogadta, az meg megy a mennybe. Ez egy vízválasztó, testvérek, azóta is a kereszténységbe. Azóta is vízválasztó. Ma is van egy csomó ember, aki hát, ha azt hallja, hogy Jézus Isten, akkor ettől dühös lesz. És akkor elkezd gyűlölködni, és mindenféle dolgokat mondani azokra, akik ezt képviselik. Már ilyen ember volt Szervéth Mihály Kálvinék idejébe. Először a katolikus egyházat akasztotta ki, idézőjelbe teszem. Az inkvizíció el is kapta, halálra ítélték, csak kooperált a börtönőrnek a feleségével, aztán valahogy megszökött. Azt oda ment Genfbe, hova megmondta Kálvin, hogy ne menjen. Megmondta neki, előtte ismerték egymást, hogy ne gyere ide, mert itt baj lesz veled. De ő oda ment. Hát ott elkapták a városi hatóságok, és Kálvin minden közreműködése nélkül kivégeztették. Ő egy unitárius volt. Tagadta Jézus istenségét. És azzal együtt tagadta a Szent Háromságot is. Mert aki Jézus istenségét tagadja, az megtagadja a Szent Háromságot is. Kálvin próbált vele a börtönbe beszélni. Próbálta meggyőzni őt, hogy nem jó úton jár. Mikor meglátta Kálvint az ember, ott volt a börtönben, meglátta Kálvint, kezdett átkozódni, és kezdte a Szent Háromságot szidni, hogy csak meglátta Kálvint, még meg se szólalt. Ennek ellenére Kálvint próbált vele többször beszélni. Különös, hogy nem Kálvin citta, hanem a Szent Háromság Isten citta ez az ember. Nem fogadta Jézus istenségét. Aztán a városi tanács, amiben nem is Kálvin volt a hangadó, sőt az ellentábor, a liberálisok voltak többségben a genfi tanácsban, a genfi tanács, a liberális többségű genfi tanács kivégeztette. Kálvin még azt se tudta elérni, hogy ne mágián égessék, hanem akasszák föl, vagy lőjék le. Tehát még egy enyhébb ítéletet se tudott neki elérni. De hát az egyházban akkor ez volt. Ma nem ez a szokásunk, hogy valakit nem fogadja Jézus istenségét, felkoncoltatunk. Nem ez, hála Istennek, ezen már túl vagyunk. De ilyen tanítók mindig voltak. Ma is vannak, elmentek Erdélybe, ott vannak az unitárius templomok. Elmentek Amerikába, ott az Egyesítő Egyház, talán így nevezik. Unitáriusok tagadják Jézusnak az istenségét. Ezzel tagadják a Szent Háromságot is. Aki kezébe veszi a liberális teológiának a tanításait, az ott lépten nyomon ezzel találkozik. Jézus csak egy ember volt. Ez, hogy ő Isten is volt, hát ez egy ilyen mitikus, misztikus dolog, ezzel nem felel meg a tényeknek. Akkor előjönnek más emberek, akik úgy relativizálják Jézus istenségét, hogy elkezdik mondani, hogy tulajdonképpen minden ember lényegileg Isten. Az Isten bennetek lakik, a lelketek mélyén, csak nem jöttetek még rá, de Jézus az az ember, aki erre rájött. Nem igaz, testvérek. Mindenfélét mondanak az emberek össze-vissza, mert nem ismerik az ígét, és nem hajlandók meghajolni az ige ellen, előtt. Úgy van, ahogy János apostol írja a levelében, hogy sok tévejgő jött ki a világba, akik nem vallják Jézus Krisztust testben megjelent Úrnak. Márpedig ő az. Itt jönnek, mennek, testvérek, cikkeket írnak, kampányolnak, filmeket készítenek, blogokat írnak, beszélnek, össze-vissza fenyegetőznek, hogy aki ellenük szót mer emelni, az nem tudom, mit csinálnak vele. Mindegy. Mi mondjuk. Mert hiszünk Jézusnak. És nem vagyunk hajlandók beletörődni, hogy valaki a kereszténységnek a szívét megtámadja ilyen mindenféle tévtanításokkal. Befejezem a negyedik ponttal, testvérek, remélve, hogy mi nem tartozunk Jézus istenségének a támadói, vagy megvetői közé, sem verbálisan, sem a szívünkben, hanem éppen ellenkezőleg meghajolunk előtte. Ezt remélem. És pontosan erről beszélnék az utolsó pontban, hogy Jézus istenségét fel kell ismernünk, de ez, hogy felismerjük ezt, testvérek, ez a Szentlélek által végződik el bennünk. Azt kell, hogy mondjam. Azok a zsidók, akik ott voltak Jézus mellett, azok látták őt, látták a cselekedeteit, mégse hittek neki. Csak azok, akikben a Szentlélek ezt elvégezte. Jézus egyszer megkérdezte a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek, és mondták, ez ennek a mások, és ti kinek mondotok? És akkor nagy csönd, és Péter megszólal, hogy te vagy az Istennek a fia. Vagyis az azt jelenti, Isten vagy köztünk. És azt mondja neki Jézus, ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Az én atyám győzött meg téged arról, hogy én az vagyok, akinek mondasz, Péter. És ez így van, testvérek, ma is, hogy az atya győz meg minket, úgy is mondhatom, a Szentlélek győz meg minket, aki megdicsőíti előttünk Jézust, fölemeli őt, hogy lássuk, hogy ő nem csak egy ember, hanem annál sokkal több, mérhetetlenül, végtelenül több, mint egy ember, mert Isten is. És hogyha egy olyan emberként vagyok itt, vagy vagyunk itt, akik hisszük már az Úr Jézusnak ezt a csodálatos voltát, akkor ezt mondanunk kell, ez nem a mi érdemünk. Ez nem az én érdemem, hogy rájöttem, meg nem más emberek érdeme, hogy meggyőztek engem erről, hanem ez a Szentlélek Istennek, az atyám, mennyei atyának az érdeme, hogy meggyőzött minket erről, hogy Jézus az, aki. És hogyha elhittük ezt, testvérek, akkor, és egy ilyen csodaként jelentkezik ez a felismerés az életünkben, akkor ez olyan következményekkel jár, mint amikor megindítjuk azt a dominó sort, amit fölállítunk, és meglökjük az esdő, leszalad az egész. Biztos játszottatok ilyet. Hát így van, hogyha én fölismerem Jézusban az Istent, akkor ott elindul egy láncreakció. Akkor hirtelen más szemmel nézek Jézusnak a keresztjére. Az Isten, ő benne megbünteti önmagát, most így mondom, a bűneim miatt. És hogy nekem megbocsáthasson. Az atya megbünteti a fiút, a fiú vállalja ezt a büntetést, nem az ő bűneiért, hanem az én bűneimért járó büntetést, hogy nekem bocsánatot. Nekem nem egy ember szerzett bűnbocsánatot, hanem az Isten ember szerzett. Ezt teszi Jézus áldozatát, a vérét olyan értékessé, hogy ő nem csak egy ember, hiszen sok embernek ontották a vérét a történelembe ártatlanul is, de nem ők váltottak meg minket, hanem Jézus, akinek a vére nem egy ember vére pusztán, hanem Isten vére volt, hogy énekeljük az egyik énekben. Engem Isten váltott meg a haláltól, a bűneimtől, a kárhozattól. Mindjárt jobban látom, hogy miért is jött ki ő a sírból, mert Isten, és nem győzhette le őt a halál, hiszen Isten természetesen nem áll fölötte a halál, nem halhat meg az Isten. Meghalhatott Jézusban az ember, az Isten nem halt meg a kereszten. Az Isten kijött a sírból, hozva az emberségét is, feltámadott, dicsőített állapotban. Egyszerűen, testvérek, az ember eljut oda, ha egyszer fölismerte Jézusnak a dicsőségét, hogy egyszer nem csak, hogy felismeri, elismeri őt, megváltójának és urának. Elismeri, meghajlok előtte. Ki tudom mondani, hogy nem te kell, hogy hozzám igazodjál, hanem én igazodok hozzád. Mondd, amit mondani akarsz, és az az Isten szava, amit te mondasz, és én követem azt. Egyszerűen Jézus kiemelkedik, testvérek, a vallás alapítók, az ideológusok, a filozófusok, a bölcsek társulatából. Mert ő nem egy közülük. Fényévekkel, nem orhosszal, fényévekkel előzi meg őket. Jézus, ha így felragyog előttünk, testvérek, akkor hirtelen értjük, hogy az ő követőinek a tábor, az egyház is mennyire exkluzív társaság. Mi egy exkluzív társaság vagyunk, testvérek, nem politikai párt vagyunk. Mi az Isten fiának, Jézusnak vagyunk a követői, ha keresztjének vagyunk. Nem egy embert követ, nem Marxot követjük, vagy nem tudom kit követünk, hanem őt követjük. Aki mérhetetlenül több, mi egy rendkívüli társaság vagyunk, mint az ő hívei. Csodálatos, testvérek, hogyha valaki így Jézusnak az istenségét fölismeri, utána elkezd Jézusról beszélni. Bizonyságtevője lesz Jézusnak, és nem tudja ezt visszatartani, nem úgy beszélek róla, mint mit tudom én, Albert Camusről, vagy mit tudom én, valamelyik nagy bölcsről. Nem, mérhetetlenül több. Nem is akarok másról beszélni, mondja Pál apostol, mondjuk vele mi is. Igazából nincs más, akiről beszélhetnénk, kiről beszéljünk, hanem róla tegyünk bizonyságot. A teológusok fölé emelkedik a szemünkbe. Nagy teológusok vannak, a Bart Károly, meg a nem tudom kicsoda. Ugyan már. Kik ők Jézushoz képest? Nem előttük hajlongunk, Jézus előtt hajlunk meg. És elkezdjük őt imádni, testvérek, nem? Ha ő Isten és ember, akkor elkezdem imádni. Pörög a dominó. Elkezdem imádni Jézust. Egyszerűen eljutok oda, testvérek, hogy meghajlok előtt, és a szívembe úgy kelek föl, úgy fekszek le, hogy áldott légy Jézus. Ha megyek ide-oda, áldott légy Jézus. Imádlak téged, hódolok előtted, Krisztusom. Nincs más, aki előtt ezt megteszem, csak ő, és vele együtt az Atya és a Szentlélek Isten. És hogyha odáig jutok, hogy emiatt a hitem miatt meg kell halni, a mártíriumot is vállalom, mert Jézus kifejezte ezt a dolgot, hogyha valaki őt követi ilyen minőségében, akkor lehet, hogy szenvednie kell, sőt, lehet, hogy kivégzik. Már sokakat kivégeztek a történelem folyamán. Azért, mert Jézusban nem voltak hajlandók csak egy embert látni, aki ráadásul egy síkon áll mondjuk a római császárral, vagy a párt főtitkárral. Nem. Mi őt mindenek fölé értékeljük, és egyedül őt imádjuk, és hogyha kell, érte, meg is halunk. Nagy szavak ezek, tudom, de igazak. Nos, nem folytatom most már tovább, mert azt hiszem, hogy érzékelhettétek az elmondottakból, hogy miről is van szó. A mai istentiszteletünkön az Úr Jézusnak az istenségéről való tanítását jártuk itt egy kicsit körbe. Láttuk először, hogy mit tanított önmagáról. Láttuk másodszor, hogy milyen bizonyítékokat hozott föl tanításának az alátámasztására, igazolására. Láttuk harmadszor, hogy milyen ellenállásba ütközött a bűnös emberi szív részéről. Ott a zsidók részéről, ma a nem zsidók részéről is. A bűnös szív csak ellen tud állni ennek a Jézusi önkijelentésnek. Hogy hódolunk meg előtte? Csak úgy, ha ő... A lélek, az Atya elkezd bennünk munkálkodni, és elvégzi bennünk, hogy egyszer csak fölragyog nekünk a Krisztus. És egyszer csak végtelenül többet látunk ebben a názáreti Jézusban, mint egy embert. Látjuk valóságos ember és valóságos Isten, és meghajolunk előtte, és a szavára elkezdünk adni. Imádjuk őt, bizonyságot teszünk róla, igyekszünk a kedvébe járni. Ő lesz a mindenünk, akiért még az életünket is föláldozhatjuk, ha kell. Lássuk Jézus istenségét, és engedjük, hogy munkálkodjon bennünk az ő lelkével, hogy meghajoljunk előtte. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Úr Jézus Krisztus, Isten emberként imádunk téged. Valljuk az írás alapján, Szentlélek által munkált hittel, hogy te az vagy, akinek magadat mondtad, és így méltó vagy a szívünkre, az életünkre, az imádatunkra, a szeretetünkre, mégpedig egészen megkülönböztetett módon. Méltó vagy arra, hogy mindennél fontosabb személy legyél a számunkra. Kérünk téged, hogy te légy az, aki ezt a drága igazságot újra és újra fölragyogtatod előttünk, és megdicsőíted magad előttünk. Ha nem teszed, akkor a sötétségben maradunk, és halvány fogalmunk nem lesz arról, hogy ki vagy te, vagy csak rossz képzeteink lesznek erről. Olyan sötét a szívünk, Urunk, olyan nyomorult, nem tudunk téged fölérni, és nem tudunk előtted meghajolni egyáltalán. Veszélyeztetve érezzük magunkat, ha így jelensz meg előttünk. De kérünk téged, hogy győzz le bennünket, hódítsd meg a szívünket, Isten ember, názáreti Jézus. Köszönjük néked, hogy aki előtted hódol, látva a te isteni voltodat, az végtelen nyugalmat, békességet, örömöt talált e benned, az megtalálta a boldogságát, megtalálta az örök életet, az üdvösséget, mindent. Köszönjük, hogy te mondtad azokat az én vagyok mondásokat, és te lehet számunkra is a szőlőtő, akiből élünk. Nem mint egy ember, hanem mérhetetlenül több, mint egy ember. Köszönjük néked, hogy emberségedben is, istenségedben is tökéletes voltál, vagy és maradsz örökön örökké. Te méltó vagy az angyalok imádatára, hiszen egy vagy az atyával és a lélekkel, istenséged szerint. Köszönjük néked, hogy méltó vagy a mennyei szentek imádatára, hogy olvassuk a jelenések könyvében, hogy már most is imádnak téged, az üdvözültek. És köszönjük néked, hogy méltó vagy a mi imádatunkra itt a gyülekezetben, méltó vagy az otthonainkban, méltó vagy a szívünkben, arra, hogy hódoljunk neked, megváltónk és Urunk. Köszönjük néked, hogy te jöttél el, és ragyogtál föl itt a földön, köztünk, és áldunk azért, hogy azt az utat végigjártad, azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Magadra vetted bűneinket is. Noha isteni tökéletességgel és emberi tökéletességgel bírtál, mégis bűnné és átokká lettél a kereszten. Értünk, értem a tiédért. Köszönjük néked, hogy legyőzted a halált, hogy föltámadtál, élsz, hogy dicsőségben vagy. Köszönjük, hogy hódolhatunk előtted most is egy gyülekezetben is. Segíts, hogy ez így maradjon, így legyen mindig. Segíts bennünket, hogy akár szép idő van, akár rossz, akár szomorúak vagyunk, akár vidámabbak, akár egészségesek, akár betegek, akármi van is. Segíts bennünket, hogy a te hódolóid legyünk, egyre jobban, egyre inkább, egyre odaadóbban. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket így, és vezess bennünket, vigyázz a betegeinkre, és gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Imádkozunk a gondozókért, az ápolóikért, családtagokért, hogy légy köztük és légy velük is, erősítsd őket. Imádkozunk a gyászolók vigasztalásáért, imádkozunk az örvendezőkért. Segíts minnyájunkat, hogy előtted hódolhassunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Ámen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Először is hirdetem, hogy gyászolónk van köztünk, Nagy Irénke néni, aki élete párjára emlékezik, a 12 esztendeje elhunyt, pontosan ezen a napon elhunyt Ercsei Mihályra. Isten vigasztalását kívánjuk Irénke néninek és a család minden tagjának. Hirdetem, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben tartjuk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Harmadszor egy rövid visszatekintést hallgassatok meg még az elmúlt esztendőre. Beszámolom mottójául a 147. Zsoltárt választottam, a 147. Zsoltár 12. versétől kezdődő szakaszt. Dicsőítsd, Jeruzsálem, az Urat! Dicsérd, ó Sion, a te Istenedet, mert erősekké teszi kapuid zárait, és megáldja benned a te fiaidat, békességet ad határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete. Olyan havat ad, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port. Darabokban szórja le jegét, kiállhatna meg fagya előtt. Kibocsátja szavát, szétolvasztja őket, megindítja szelét, s vizek folydogálnak. Közli igéit Jákobbal, törvényeit, végzéseit Izraellel, nem tesz így egyetlen néppel sem, végzéseit sem tudatja velük. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, talán némelyek furcsálják ezt, mert 2021. évünkre, ami egyház községünknek 93. esztendeje volt, rányomta bélyegét a Covid-járvány, ami miatt még 2020. novemberébe betiltotta hazánkban a kormány a nyilvános összejöveteleket. Hát ok van a hálaadásra? Hát van. Néhány okot hadd mondjak. Első, hálát adunk az Úrnak azért, mert bár a missziói munkatervünk bizonyos részeit, mint az Isten tiszteleteket és a gyerekórákat, illetve hittanórákat 2021. május 16-ig, a nyitásig csak elektronikus úton, módon tudtuk teljesíteni, de legalább így tudtuk teljesíteni. Közösségi életünket, testvéri kapcsolatainkat visszavetette kissé a bezártság. Ezek az elektronikus Isten tiszteletek és egyéb alkalmak nem tudták azért teljességgel pótolni a személyes jelenléttel, találkozásokkal, beszélgetésekkel, közös úrvacsorázással járó közösségi alkalmainkat. Mégis minden vasárnap szólhatott az ige, testvérek, otthonainkban eljutatott hozzánk helyzethez illő, vigasztaló, bátorító, erősítő ige, kicsikhez is, nagyokhoz is eljuthatott. Ezért dicsérjük az Urat. És köszönjük azoknak a dolgozó szolgáló testvéreinknek, akik lehetővé tették, hogy egyfelől megtartották az alkalmakat, másfelől itt voltak, és a felvételben részesedtek, és abban dolgoztak, és aztán le is adták a megfelelő helyen és módon az elhangzó ige szolgálatokat és gyerekórákat. Így egyébként ezek az alkalmak eljutottak nem csak a gyülekezetünk tagjaihoz, hanem mindenféle visszajelzések jöttek, hogy más emberekhez is az országba, de országhatáron túl is eljuthattak ezek a közvetítéseink. Hát ezért legyen áldott az Úr, és köszönet legyen azoknak, akik ebbe áldozatosan részt vettek. Hálával gondolunk másodszor arra, hogy amikor május közepén visszatérhettünk a személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalmainkhoz, akkor a gyülekezetünkbe csak nem mindenki visszatért. Csak néhány idősebb testvérünk nem tért vissza, azóta sem közénk, részben időskori gyengeségeik miatt, másrészt talán azért, mert még mindig tartanak a megfertőződéstől. De úgy tudjuk, hogy ha nem is jönnek, hallgatják az Isten tiszteleteket, és mi is számon tartjuk őket. Karácsony előtt én magam is, meg a gondnokunk is elmentünk néhányukhoz, és vittünk is ajándékot, hogy érzékeltessük velük, hogy nincsenek elfelejtve, bár nincsenek itt köztünk, de gondolunk rájuk, és szeretettel kívántunk nekik áldott ünnepet. Legyen áldott az Úr azért tehát másodszor, hogy nem engedte szétszóródni a gyülekezetünket, hanem egybe tartott bennünket. A harmadik dolog, amiért hálát adunk Istennek, az az, hogy a gyülekezeti életünk folyhatott tovább a májusi nyitás után, és sor kerülhetett a június végére tervezett gyerektáborra. Ez itt volt Szegeden. Bejártak ide a gyerekek a gyülekezetbe. Sok gyülekezeti tagunk itt dolgozott a háttérbe, konyhába, meg egyéb dolgok, gyerekvigyázásba, órák tartásába. Hát olyan körülbelül 30-40 gyerek jött be naponta ebbe a napközis táborba. Legyen áldott érte az Úr. Meg tudtuk tartani a kisifi tábort. Meg tudtuk tartani a nagyifi tábort. Eljuthattunk augusztusba gyülekezeti hétre. Ott jelesül 77-en voltunk egyébként. Sor került szeptemberbe országos ifjúsági találkozóra itt Újszegeden. Egy-két alkalom ugyan elmaradt, de az alkalmak legnagyobb részét legyen áldott az Úr, hogy meg tudtuk tartani. Már volt most adventbe ugye bűnbánati előkészítő Isten tiszteletünk is. Az ünnepekbe is rendesen tudtuk tartani az alkalmakat. Legyen áldott az Úr, hogy ezeket az igei alkalmakat békességbe megélhettük. Negyedszer hálával tartozunk az Úrnak azért, mert a gyülekezetünk anyagi tekintetbe se jutott csődbe. A pénztárosunk, ifjabb Pauk János beszámolt arról, hogy ha nem is volt egy nagy növekedés az elmúlt időszakban anyagilag az előző évhez képest, de a 2021. évünkben tartottuk a szintet. Mert a legtöbb gyülekezet az országban sajnos ez alatt az idő alatt alaposan visszaesett az anyagi bevételek tekintetében, mert nem voltak ott a gyülekezetben, és az emberek nem adtak a gyülekezetnek pénzt. De a mi gyülekezetünkben nem ez volt a helyzet, hanem átutalások formájában folyt tovább az adakozás. A perselyünk egy kicsit gyengébb lett, mint az azt megelőző évben természetesen, viszont az egyéb adományok meg növekedtek. Tehát körülbelül azon a szinten maradtunk, és tudtunk takarékoskodni, mert nem volt annyi fűtésszámlánk, meg egyéb számla, mint mikor itt vagyunk. Mert itt óhatatlanul használjuk a vizet, a gyerekórát, a gázt, fűtenünk kell, és az egyéb dolgokat itt intézni kell. Akkor nem kellett ezeket a kiadásainkat finanszírozni, úgyhogy hála Istennek, hogy így anyagilag szinten tudtunk maradni, és kérem is a testvéreket, hogy továbbra is ezt tartsuk számon. Nagyon fontos szolgálat a gyülekezetünkben, az adakozás szolgálata, hogy tudjunk működni, tudjunk segíteni a rászorulóknak. Egyéb fontos kiadásaink is vannak, amik például egyik teológusunknak a teológiai tanulmányait mi finanszírozzuk. Ez Busz Péter testvérünk. Szóval hálásak vagyunk azért, hogy anyagilag meg tudtunk maradni. Az ötödik dolog, hogy hálásak vagyunk azért, mert tudunk a vigasztalásról. Tudnélék, az elmúlt évben 15 alkalommal kellett sír mellett álljak, hirdetve a vigasztalásnak az igéit, de nem volt a halottak között Covid áldozat. Most van az első majd, ha minden igaz, előttem álló hetekben, akiről biztosan tudjuk, hogy ennek a járványnak az áldozata, de eddig nem volt ilyen. Hirdethettem a vigasztalás igéit az embereknek. Hálásak vagyunk ezen belül azért is, mert esküvőket is tarthattunk. 4 esküvő volt az elmúlt év második felébe köztünk, és volt 5 kisbaba, akit megkeresztelhettünk. Úgyhogy ezek, van aki szomorkodik, legyen vigasztalója az Úr, és a többieknek, az ifjú házasoknak, meg a kis babáknak is legyen megáldója és őrizője, ami megváltó Istenünk. Szóval hálásak vagyunk ezért a fajta életért, ami itt megjelent így közöttünk. Aztán 6-szor hálásak vagyunk azért, mert 2021-ben júliusban tartottuk meg az orgonánknak az avatóját. Erre is talán emlékeztek, hogy Szilágyi Gyula orgonaművész testvérünk és barátai közreműködésével került sor erre a szép és lélekemelő alkalomra. És hálásak vagyunk azért, hogy ezt az orgonát egyébként a gyülekezet teljesen önerőből vette meg. Nem kaptunk rá se állami, se egyházi támogatást, összeadtuk azt a 16 millió forintot, amibe ez került. Legyen áldott ezért is az Úr, és hogy itt lehet egy szép hangszer. Amit egyébként nem sokáig felújítanak, mert további finomításokra van szükség, és most január végén jönnek megint, és nekiesnek azoknak a dolgoknak, hangolni kell, itt-ott állítani kell, van, ami eltört, azt ki kell javítani, tehát ez egy folyamatos munkát igényel, és most jönnek majd a szakemberek. Hála legyen az Úrnak azért, hogy van egy ilyen szép hangszerünk. Hálaadásra szolgál ez a 7. dolog, amit még fölemlítek nektek befejezésül, hogy október-november hónapban végre sínre kerülhetett a kisteleki missziói központ építésének az ügye. Tudjatok erről a dologról, testvérek, mert ez egy óriási nagy dolog. Óriási nagy dolog. A gyülekezetünk nem csak ezt a templomot meg objektumot építhette föl, Isten segítségével és áldásával, ami számunkra egyébként, akik itt voltunk már régebben, és nem újonnan jöttek ide, azok ezt csodaként éljük meg. Nem is gondoltunk erre, hogy ez így lesz, de most így van. És most Isten ránk teszi kisteleknek az ügyét. Kistelek belvárosában volt egy református központ tulajdonképpen, ami most már látszik, hogy olyan mélyen van, egy nagy medencébe volt ott a város közepén, hogy a belvíz elpusztította. Le kellett bontani az egészet, és hosszú időn keresztül pályáztunk, leveleztünk, én nem tudom, ilyen stóc levelem van, amit már Orbán Viktortól kezdve mindenkinek írtam, akinek csak lehet. Hát válaszokat kaptam, de pénzt nem. Úgyhogy aztán végül aztán jött pénz is egy pályázaton keresztül, de az csak 120 millió forint, és elvesztette azt a nagy értéket, amit akkor jelentett, amikor ez megjött. Úgyhogy kellett hozzá még 120 millió forint. Ezt hála Istennek most megkaptuk az egyházkerülettől. Úgyhogy jelen pillanatban most már tervek kész vannak, engedélyek meg vannak, tárgyaltunk, csűrtük, csavartuk, telefonáltunk, utazgattunk, leginkább nem a dicsőség kedvéért mondom, de én, mert más nem lehet ebbe belerángatni. Még a János gondnokunk jött egy-két alkalommal, amikor engedte neki is az ideje. Tehát egy elég tetemes terhet jelentett ez rajtam, meg jelent most is, de szívesen viszem, félreértés ne essék, szívesen viszem, szívesen hordozom, csak menjen előre a dolog. Most ott tartunk, hogy hála Istennek múlt héten már elkészült az építési napló, átadtuk a területet a vállalkozónak, és sőt a valamelyik nap már kijelöltük a nullpontot, ami nem egy olyan egyszerű dolog volt, de azt sikerült azt is meghatározni, hogy hol lesz a szint, ami templomunknak a szintje, és talán jövő héten már elkezdődik az alap ásása, illetve hát kifúrása, mert ott is ilyen cölöp alapok lesznek, és kezdődik az építkezés. Úgyhogy első ütem templom, második ütem lesz majd a parókia. Még van egy harmadik ütem is, van egy gyülekezeti terem, amit ott föl kell építeni, sőt, még van még egy épület, egy negyedik épület is. Hát nagyon, Isten ránk tette ezt a terhet, hordozzuk, nehéz teher, de hordozzuk örömmel, békességgel, és a gyülekezetre leginkább most azt a terhet tenném, a mi gyülekezetünkre, mert ezt vállaljátok föl, nem az adakozást kell egyelőre, nem kell adakozni, ami kell a imádság. Hogy imádkozzunk ezért, imádságunkban, emlékezzünk erre, tegyük ima témánk, hogy az Úr könyörüljön és adja, hogy szépen menjenek ott a dolgok. És a nyár elejére, július végére vagy június végére állnia kell a templom épületnek. Akkor el kell számolnunk vele. Úgyhogy van okunk az imádságra. De adjunk hálát az Úrnak, testvérek, hogy ez is a mi terhünk, miközben van még egy kisebb terhünk is. Ez is templommal kapcsolatos, a Sándorfalvi templommal. Évek óta próbálunk rá pályázni, és most hála Istennek már van 3 millió forintunk, amit rá tudunk fordítani. Az idén azt is renoválni kell, mert az egy nagyon különleges templom egyébként, mert vályokból épül templom. Ilyen nem sok van az országban, egy-két református templom van. Az Újszilvási templomról tudok, meg a Sándorfalviról. A pallavicsini grófok területén ők ezt adták, hogy így vályokból épületet a templom, de emiatt igen sérülékenyek. Ha csak víz éri őket, tudjátok, nem kell ezt ecsetelnem. Ezt pedig érte víz. Úgyhogy jelen pillanatban a tetejét azt mindenképpen meg kellene csinálnunk, bádogozást, meg egyebeket, és erre talán elég is ez a pénzünk. Szóval vannak terheink. És hála Istennek, hogy miközben ilyen nehéz idők járnak, aközben ezeket a dolgokat tudjuk így csinálni. Hát imádkozzunk ezekért, hogy Isten dicsőségére tudjuk ezt a mi feladatunkat ebbe a mostani időbe betölteni. És tényleg szívből mondom, mindig szívből mondom, de most is az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.